van azért a vágyaknak és a hierarchiája, hogy először jönnek a lelki szükségletek. Ezek az emberek elhagyván hétköznapi környezetüket, illetőket kimentek a pusztába, és ott, ahogy hallottuk, három napig étlen szomjan csüntek az üdvözítőnek az ajkán, itták a szavait, észre se vették, hogy borog a gyomor. És ahogy ilyen mélységgel, ilyen nyitottsággal találkozik az üdvözítő, hát ott bűvel aztán csodál. Először betölti őket az igével, és utána pedig a kenyérrel, amennyit tudjuk az eukarisztikus kenyérnek az elemében. Nagyon-nagyon fontos most arra kicsit reflektálnunk, hogy tehát megvan-e bennünk ez a fajta éjség, ez a fajta nyitottság, ez a fajta áldozatkészség ahhoz, hogy tényleg az Úr képes legyen betölteni a vágyainkat, meggyógyítani sebeinket, igazán táplálni minket igével és azzal a kenyérrel, amely már az örök életnek a kenyere. Először is mennyire szomjazzunk, éhezzünk az igazság tanítását. Bocsánat, hogy most ez a beszéd egy kicsit panaszkodásra fog tűnni, de most az utóbbi időszakban egy csomó olyan földháborító dolgot tapasztaltam, amire muszáj lelki pásztorként reflektálni, tanításként, figyelmeztetésként, kérésként. Hogy mennyire alacsony szinten van egyáltalán a hitnek az ismerete, és a vágya, hogy megismerjük a hitünknek az igazi tartalmát. Az elmúlt két héten kántorokat oktattam, vizsgáztattam, hogyan történhet testvérek az, hogy valaki, aki évtizedekig szolgálja az egyházát, vasárnapról vasárnapra, talán még gyakrabban is, nem tudja elmondani a hiszekedjét. Díszeles megnyugtásból segítséggel sem. Hogyan elképzelhető az, hogy valaki, aki úgy szintén sok évig végzi a liturgikus szolgálatot, nem tudja megmondani, hogy mikor történik a szentségben az átváltoztatás. Három próbálkozásból egyre tévesebb és rosszabb válaszokat adott az illető, segítséggel sem sikerült rávezetni, pedig állítólag azért van a szentmise most már négy nyelven, és azért mondjuk a kánon is hangosan, hogy a hívek jobban megértsék és kövessék a szentmisét. Nyilvánvaló, hogy ez nem igen sikerült nagyon sok esetben. Hát testvérek, hogyha az alapokkal nem vagyunk tisztában, akkor mit akarunk a finomságokkal, akkor hogy tudjuk elvezetni azt a liturgia szépségeinek a szemlélésére, vagy a megértésére, hogyha az első áldozáshoz szükséges legalapvető ismeretet hiányoznak. Ha valaki az egyszeretet nem tudja, akkor nem lehet matematikus mutató, vagy fizika szakértő. Azt hiszem, hogy ez annyira nyilvánvaló, és pont ezeket az alapokból tudunk el, mindig újra megújra. Vagy például, ugye, hogyha már a szertáldozásról van szó, talán sokan követik, vagy hallottak arról, hogy most jelenleg az Egyesült Államokban egy rettenetes vita zajlik arról, hogy vajon az az államelnök, aki katolikusnak vallja magát, de megszavazza sorba a legbrutálisabb abortusz törvényeket, tehát gyakorlatilag a szülés pillanatáig lehetséges megölni a magzatot. Ugye most ezt az Európai Unió is alapember jogként akarja ugye fixálni, rögzíteni. Tehát amikor a gyerek már a szülő csatornában van, és már percek választják el attól, hogy lássa a napvilágot, még akkor legálisan meggyilkolható, ugye a katolikus államelnök jóváhagyásával. A kérdés pedig az, hogy vajon egy ilyen katolikus személy járulhat-e szentáldozáshoz. Óriási vita van a püspökök között, nem egyértelmű a válasz, én itt csak az egyik nyugalmazott bíboros tudok idézni, Alinze, afrikai bíboros atyát, aki ugye sokáig a liturgikus kongregációnak az előjárója volt, és hát olyan humoros ember volt, és tudott nagyon egyszerűen magyarázni, és azt mondta, hogy valóban szükséges, van, kedves amerikaiak, arra, hogy egy Vatikánban ők bíboros megválaszolja ezt a kérdést? Nem lehetnek elsőn áll az új kisgyereket megkérdezni, ami tökéletes válasz adna a problémára. Tudja, hogy esetleg, hogyha én azt mondanám egy képviselő társadalomnak a parlamentben, hogy hát tudják, kedves képviselő, a terrorista szervezet, amelyhez tartozok, úgy gondolja, hogy önöket csoportosan kéne robbantani. Én személy szerint keresztény lévén ezzel nem értek egyet, vannak ellenvetéseim, tehát szolidaritásból, mert ugye a közösségem ezt kívánja tőlem, akkor ezzel aktiválom is a bombát, amivel az egész társaság ugye hát elpusztul. Testvérek, szóval azt mondani, hogy valaki a magánéletben ugyan követi a katolikus hitet, elfogadja a keresztény elveket, de hát a nyilvános működésének igazodik ugye a többség véleményéhez, hát ez rendeletes képmutatás és borzasztó botrány a katolikusok számára. De hát valami hasonló azért nem csak messze más kontinenseken történik, hanem itt nálunk is. Újra is újra bele esett abba a helyzetbe, és ez most nemrég is megtörtént, hogy emberek nincsenek tisztában például azzal, hogy mik a szentáldozáshoz járulás alapvető föltételei. Nemrég is történt egy ilyen, ugye hát egy nagyvárosnak a belvárosában vagyunk, bárki tettéletnek a templomban, már nem ugye olyan titkosak a misék, mint a katakombák idejében, amikor csak a beavatottak vehetnek részt, bárki jöhet, de micsoda arrogancia kell ahhoz, hogy valaki, aki azt sem tudja, hogy hol van, és hogy miről van szó, egyeneste az ajtótól az áldoztató rácshoz jön, és már is követeli magának az oldalmi szentséget. Persze azért a pap nem tudhat mindent, megáldoztatja gyanúkat az illetőt, és most nemrég éppen valakiról kiderült, hogy utólag kérdezem is, hogy szokott egy jóni. Hát igen, ő mindig Istennek jóni közvetlenül a szabad ég alatt, de még soha életében nem jól szentségi módon papnál. Aztán, hogy még nagyobb legyen a baj, akkor az is kiderült, hogy az illető a keresztséget is így fogja föl. Tehát, hogy nem keresztelkedettnek valóban szabályosan a keresztség szentségével, hanem hát ő a Szentírás olvasása közben úgy érzi, hogy megtért, és úgy érzi, hogy ő most katolikus is keresztény. Hát ugye a korunknak ez a rendeletes betegsége, hogy minden csak a szubjektivizmus és a szentimentalizmus. Én úgy érzem, én úgy gondolom, én annak tartom magam az objektív valóságnak a teljes figyelmen kívül hagyásával. Kedves testvérek, legalább mi tudjuk és terjesszük, mindenhol ahol tudjuk, hogy az oltári szentség az nem valamiféle sütemény, amit kiosztanak a bulikban, az nem a mi vendégszeretetünk és jó szándékunknak a jele, és ott járulni a szentséghez, nem elég ehhez az, hogy valakinek kedve van hozzá, hanem az oltári szentség vétele, ugye a latin, hogy a kommunió, tehát közösség, az egyházzal való legteljesebb közösségnek a legfőső szintű pecsétje is jele. Tehát ahhoz, hogy én ehhez a mennyei kerékhez járuljak, nem ítéletlenre és kározatokra, hanem üdvösségemre, ez szükséges, hogy én Krisztussal is az ő testével, az egyházzal teljes közösségben legyek. A keresztség által, a megszentelő kegyelem áldozata által, azáltal, hogy ismerem a hitemnek az alapjait, azáltal, hogy életemben nincsenek olyan tartós akadályok, amitől én folyamatos halálos bűnben élek, például egy rendezetlen házasság, nagyon sok esetben ez is probléma, egyházban vagy akár milyen olyan életállapot, ami a tartós bűn állapotában helyez engem. Tehát ezek a legalapvetőbb elemei annak, hogy valaki tényleg ide járulhasson, és hát ugye a hitben, a szentségekben és a hierarchia elfogadásában, ugye ez a hármas kötelék, ami katolikussá tesz minket, és a kegyelem állapotának a belső kötelékével teljes közösségbe legyen az az ő esetében válik valóban bűnösségére az élet kegyelével való táplálkozás. Egyébként pedig, hogy Szent Pál apostol mondja, az illető saját ítéletét visz is vissza. És hozzáteszem, hogy egy teremtmény alig a követket el rettenetesen bűnt a teremtő ellen, mint a szentségtörés bűnt. Tehát ez abszolút a bűnnek a legsúlyosabb kategóriájába tartozik, tehát ettől a legjobban kell óvakodni. Hát nem véletlen hallottuk a mai szentlecskében, hogy ti, akik ugye Krisztusban újjászülettetek, meghaltatok Krisztussal. Tehát meg kell halni a bűnnek. Meg kell halni a pogány életnek, a pogány szokásoknak, a pogány önfogásoknak. És újjászülettetek Krisztussal, tehát ebben az új életben járjatok. Tehát ez alapvető föltétel ennek az új életnek az élése. És ahol ez hiányzik, ott abszolút, tehát nem számít, hogy én mit érzek, mit gondolok, hanem valóban az objektív valóság számára. Ezek az emberek, akik Krisztustól táplálékot kaptak, ezek valóban megértették, hogy kihez jöttek, kinek az igényt hallgatják, hogy ez nem csak egy bölcs tanító, nem csak egy próféta sok közül, hanem hogy valóban ez az örök logosz, az Isten örök igéje szól az emberhez, az üdvösséghez szükséges igényet adja. És ennek szellemében táplálkoztak a tőle kapott kenyérrel is, hogy valóban a teremtő Istennek a nekik adott adomány napján, és biztos, hogy megnyílt a lelkük, és előkészültek ezáltal az élet kenyerének, az eukarisztiának is a fogadására. És az apostolok pedig egyszerűen engedelmesen továbbadták a tömegnek, amit Jézustól kaptak. Tehát egy papnak, püspöknek, pápának sohasem joga saját kenyeret készíteni, saját igéket mondani, saját tanítást továbbítani, hanem mindig csak is azt kell továbbadni, hogy engedelmesen, alázatos szolgaként, amit az Úrtól kap. Nem szabad módosítani, nem szabad a korszellemhez igazítani, nem szabad a mércét lejjebb állítani, hanem egyszerűen továbbadni azt, amit kaptunk, amit Szent Pál továbbadom, amit kaptam, minden fajta módosítás nélkül. Igen, testvérek, nem a saját portékáját állítja a, ő csak egy szolga, a szentség forrása, az igazságnak az alkotója, az mindig Krisztus. Az egyház az ő testeként csupán ennek a szolgálatában áll, ezt képviseli, ha alkalmas, ha alkalmatlan, ha dicsérik érte, ha szintják, ha üldözik, ha vértanúságot mutatják, akkor is hűségesen kitart, kapott igazság mellett, mert ez az igazság üdvözít minket. Ami saját magunk által eszkábált vallásunk nem fog üdvözíteni senkit. Ami saját Istenként nem fog senkit az üdvösségre juttatni. Akkora divatja van manapság ennek, hogy hát svéd asztal módjára valahozunk a vallások asztalára. Összeállítjuk a nekünk tetsző elemekből a nekünk megfelelő Isten képet, a nekünk megfelelő Krisztus képet, és valaki ugye katolikus, teológus nőként tetszelekbe, hát 99%-a ellentmond az egyház tanításának, és ugye a világ tapsol neki, ilyen ez mondjuk a végre olyan katolikus, teológus, aki megértette a mitológokat és a modernemben, pedig amit hirdett a katolikus egyház nevében, szintiszta méret. A léleknek a gyilkos ellensége, az örök életnek a kiírója. És hát folytathatnánk így még nagyon-nagyon sokáig, tehát főleg a mai korban, amikor hamis ideológiák tömegezünk ránk nap, mint nap. Jövő vasárnap lesz szó a hamis prófétákról, hogy hogyan óvakodjunk őt. Most még szükségesebb az, hogy mi keresztények egész. Valóban tudjuk, hogy mit hiszünk, és ilyen szempontból mennyire hiányoznak azok a régi katekizmusok, ahol nem száz oldalakon keresztül lökögés és üres duma volt olvasható, hanem nagyon fontos kérdések és hajszál fontos válaszok, amik megtanultak a 7-8 gyereket, 5 éves kisgyerek és halálra is szoktam mondani, és ha nem is értettenek azonnal a tartalmát, de utólag azért milyen is milyen átérezze megértetlen. Testvérek, ma is teljesen tudom, mint azt a 200-300 kérdést és a válaszokat, amiket 10 éves koromban megtanítottak nekem első áldozásom előtt. És hála Istennek, mert a teológián és a római tanulmányoknál sem tanultam többet, hanem csak ezt, még mélyebben, még jobban kifejtve, és nagyon sokszor a tévtanításokkal szemben ehhez az alaptudáshoz kellett visszamennem, ahhoz, hogy ne vezessenek félre, és hogy ne tápláljanak vélekkel. Szóval ezt a katekizmust megtanulni, az alapokkal tisztában lenni, és ha egyszer tisztában lettünk, akkor katolikusként karakánodon, férfiasan a sarkukrába képviselni, hirdetni kompromisszumok nélkül, és ezt az új életet élni. Feszítsük meg